mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Így fennállva kezdjük meg Isten tiszteletünket, a keresztség kiszolgáltatására készüljünk a 167. dicséretünknek az első versével. 167. dicséretünknek az első versét énekeljük. Szeretettel jelzem, hogy itt elől szellősen vagyunk, nyugodtan előre lehet jönni az ének alatt is. Az első vers így kezdődik, jöjj mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a szent keresztséget. Megírva található a Máté evangéliumának a 28. részében, a 18-tól 20-ig terjedő versekben a következőképpen. Mert nékem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és ímén ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Bibliaolvasó vezérfonalunk szerint Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írt levelét kezdtük olvasni, tegnapi napon, és ennek a levélnek az első fejezetéből hoztam még egy mondatot ide a keresztség kiszolgáltatása elé. Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írt első leveléből az első fejezet 5. versét olvasom. Mert a vele való közösségben mindenben meggazdagodtatok. Kedves szülők, kedves keresztszülők, családtagok és ünneplő gyülekezet, azt hiszem, hogy mindannyian úgy vagyunk, hogy keressük azokat a kapcsolatokat, amelyek gazdagítják az életünket. Van ennek egy ilyen üzleti megfogalmazása is, hogy ez egy gyümölcsöző kapcsolat, egy gyümölcsöző találkozás, valami olyasmi, amiben úgy érzem, hogy valamit nyerek, valamit kapok, valami több lesz bennem. És nyilván ezt azért fogalmazzuk meg sokszor így, ilyen vágyakozással, mert nagyon sok az a kapcsolat az életünkben, ami terhes, ami kiveszi az energiáinkat, ami elfogyaszt bennünket, ami feléli azt, ami bennünk van. És nagyon sok helyzetben pont ezzel találkozunk a világban is, a munkahelyeinken, azokon a helyeken, amelyeken megfordulunk, hogy ez mind valamit kíván belőlem, és adnom kell benne, és nem tudom, hogy ezért én mit kapok cserébe, ha szabad ezt így megfogalmazni egyáltalán. Ez a mondat, ez így hangzik, hogy a vele való közösségben mindenben meggazdagodtatok. Igen, valami ilyesmire gondolunk mi is akkor, amikor közösségekre vágyunk, és közösségeket akarunk teremteni. És így gondolkozunk a legkisebb közösségről, a család közösségéről is, hogy az valami olyasmi kell legyen, ami áldás számomra, ami tényleg hozza azokat a gyümölcsöket, amelyek fontosak az életemben. Valahogy így szeretnénk társra találni. A magányt igazán akkor tudjuk leküzdeni, ha olyan társat kapunk, akivel meggazdagszunk, aki kiegészíti a mi életünket. Amikor a társunk már megvan, akkor az ember elgondolkozik azon, hogy ha gyermekem lesz, akkor a vele való kapcsolatot hogyan is szeretném megélni. Elfogadjuk azt, hogy Istennek csodálatos ajándéka a gyermekáldás, és nyilván Isten ehhez nagyon gazdagon elő tudja készíteni a mi életünket is, de azért ott vannak az emberi gyarlóságaink benne, ami miatt egy kicsit félünk, hogy ezt el is lehet rontani. Hogy marad ez egy gazdag közösség? És ennek a gazdagságnak nyilván szeretnénk természetesen elsőként ezeket a belső jellemvonásait megtalálni. Hogy milyen jó biztonságban lenni egymás mellett, milyen jó bizalommal lenni egymás iránt, milyen jó nem félni attól, hogy a másik nem fog tudni megbocsátani nekem, milyen jó azzal a bizalommal lenni a másik felé, hogy ott lesz akkor, ha én bajba vagyok. Ezt így egymás mellett társal megéli, de ugyanígy a gyermekeinknek is erre van szüksége. Valahol ők ezt a gazdagságot szeretnék a család közösségében megtapasztalni és megélni, és hát nekünk nagy igyekezetünk az, hogy ezt meg is tudjuk adni nekik. Hogy tényleg legyen az asztalon kenyér, legyen az, amiből fenntartjuk a külső dolgokat, ugyanakkor meglegyenek azok a belső pillanatok, ahol megérinthetjük egymást, és érezhetjük azt, hogy a másikban mi van benne, és én is tudok adni önmagamból. A gyermekeinkkel való közösség is ilyen, és ti most ezt újraélitek, hiszen nagyobb gyermeketek kapcsán már megtapasztaltátok, hogy Isten mennyi mindent közel hoz az emberhez, amikor egy gyermeket odaajándékoz neki. Mennyi mindent újra tanítat velünk. Mennyi olyan gazdagság van, ami mellett mi elmegyünk általában az életben, és aztán ők egy kicsit, hadd mondjam, így rákényszerítenek arra, hogy ezzel foglalkozni kell. És tényleg, amikor az ő törékeny életükkel együtt újra kezdünk sok mindent, akkor az ember azt érzi, hogy noha fárasztó, noha sokszor tényleg ezek a kapcsolatok is megkívánják az energiabefektetést, megkívánják azt, hogy odafigyeljek a másikra, vannak álmatlan éjszakáink a gyermekeink miatt is, de mégis kapunk valami olyan gazdagságot, amelyet ha valaki megtapasztalt, akkor azt mondja, hogy ezt semmiért nem adnám oda, ez nekem kell. Már egyszer példáloztam így a gyülekezetbe, de hadd hozzak ilyen életképeket, és remélem, hogy ti se fogtok megbántódni, hogy valamelyik napot lapozgattam a Facebook oldalakat, hogy lássam, hogy kivel mi történik, és akkor látom az édesapát két gyerekkel a gyerekmedencébe ülni, és ott mosolyognak. Tehát azt hiszem, hogy az ember életének vannak olyan pillanatai, amire azt mondja, hogy na ezt én nem adom oda senkinek. Ez az enyém, és én ezt kaptam, de szeretném megőrizni is. És hát ez a nagy kérdés, és a keresztség valahol itt kapcsolódik a saját érzéseinkhez is, hogy ezt a gazdagságot nem elveszíteni szeretném, hanem gyarapítani, még többet kapni belőle, hogy az az enyém maradhasson. És ezért Pál apostol, és most már hadd térjek rá magának az igének a konkrét üzenetére is, azt mondja, hogy a vele való közösségben mindenben meggazdagodtatok. Ez a vele, ez most nem a társamra vonatkozik, ez nem a gyermekemre vonatkozik, hanem magára, Istenre. A vele való közösségben nagyon sok mindent kapok. És megint egy kicsit hadd vegyem személyesebbre, a két nagyobb gyermek keresztelésekor kereszteltük az édesapát. Utána a konfirmációban együtt volt itt a társával. És most itt van a harmadik gyermek is, akit szintén megkeresztelhetünk, és ez alatt, az idő alatt, ami eltelt, talán nagyon sok minden az emberben megváltozott, átváltozott, más lett, máshogy gondolok rá, többnek érzem, többnek gondolom. Valahogy így vagyunk, amikor az Isten közelébe merünk odalépni, hogy ott még senki nem szegényedett el, senki nem veszített el Isten miatt senkit. Hanem inkább ott erősödnek meg azok a dolgok, amelyek az életünkben talán egész sokszor gyenge lábakon állnak. Az Isten mindenben meggazdagít, és ez a kifejezés is annyira teljes. Mi az, hogy mindenben? Hétköznapban és ünnepben, betegségben, küzdésben, de a jó dolgokban is. Ha ő ott van, akkor ott az életem nincs egyedül. Így is mondja a szereztetés ige, azt a szép ígéretet, veled vagyok minden napon a világ végezetéig. És még egy záró gondolat, amikor ezt a reformátorok, ezt a csodát megélték, hogy az Istennek ennyire a kezében vagyunk, akkor felkiáltottak ékes latin nyelven, és azt mondták, hogy soli deo gloria, egyedül Istené a dicsőség. Ezt a kislányt Glóriának hívják, itt kapcsolom hozzá, és ez valahol egy kicsit úgy emlékeztethet minket egész életünkben végig, hogy amim van és aki vagyok, azt tényleg az Istennek köszönhetem. Akkor hova máshová tenném az ő életét? Hova biztosabb helyre helyezhetném azokat, akik nekem fontosak? Ezekkel a gondolatokkal szeretném a keresztséget most kiszolgáltatni, és mielőtt ezt megteszem, két kérdést teszek fel szülőknek és keresztszülőknek, valamint gyülekezetünk gyakorlata szerint magának a gyülekezetnek is. Jöjjetek erre az ünnepi alkalomra, közösen álljunk fel, és kérek mindenkit, hogy hallható szóval, lelkiismerete szerint felelje meg az elhangzó kérdésekre. Kérdezem először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék? Felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga tegyen vallást Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Felejétek, ígérjük és fogadjuk. Kérdezem most pedig a gyülekezetet, ígéritek-e, hogy gyülekezetünk gyermekeit szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben nevelhessék. A gyülekezet felelje, ígérjük. Tegyünk vallást a mi hitünkről, közösen elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és úgy imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, megköszönjük a Te megújító szeretetedet, amelyet megmutatsz az új életben is, amelyet nekünk ajándékozol valamiféle felelősségteljes szolgálatként, de éppen azért is, hogy önmagadra emlékeztess bennünket. Köszönjük azt, hogy itt lehetünk és hálát adhatunk egy olyan életért, amelyet elgondoltál, megterveztél és odaadtál az övéinek. A hálaadás mellett hozzád futunk segítséget is kérni, hogy nekünk adj bölcsességet, erőt, türelmet, szeretetet, hogy tudjuk hordozni azt az életet, amelyet így bíztál ránk. Köszönjük, hogy megtapasztalhatjuk minden nap, hogy nem csak a magunk erejére vagyunk utalva, hanem a te segítő gondviselésedre. Így szeretnénk kérni, hogy most is add azt az ígéretet, amellyel mindannyiunk indult és él napról napra, hogy vele is ott leszel minden napon a világ végezetéig. Engedd, hogy a próbatételekben megállhasson, betegségeiből gyógyulhasson, és mindaz, ami az ő örömére van, és boldogságára, az beteljesülhessen. Engedd, hogy ennek az életnek is a célja a hozzád való elérkezés lehessen, és kérünk, hogy viselj erről gondot. Kérünk, hogy mindazoknak, akik körülveszik őt, adj erőt, adj szeretetet, engedd, hogy a családi közösségben mindazokat megtapasztalhassák, amelyen keresztül ők is épülhetnek. Továbbra is így áld meg a mi életünket, és engedd meg, hogy élhessünk a te irgalmasságodban és szeretetedben. Amen.
Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében.
Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző és megtartó ereje legyen és maradjon te véled, áldjon meg és őrizzen meg téged. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Keresztség kiszolgáltatása után folytassuk Isten tiszteletünket. A 485-ös számú dicséretünket keressük és énekeljük, annak valamennyi versét, mind az 5 versét. Jézus Krisztus, szép fényes hajnal, ki feltámadsz új világgal. Isten igéjét olvasom, ahogy a bibliaolvasó vezérfonalunk megjelöli számunkra erre a vasárnapra Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írt első leveléből, az első fejezetnek folytatólagos részeit, a 18-tól 25-ig terjedő verseket. Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. Mert megvan írva, elvesztem a bölcsek bölcsességét, és az értelmesek értelmét elvetem. Hol a bölcs, hol az írástudó, hol a világ vitázója? Nem tette bolondsággá Isten a világ bölcsességét. Mivel tehát a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg Istent a maga bölcsességében, tetszett Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. És miközben a zsidók jelt kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek, mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság, de maguknak az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt az Isten ereje és az Isten bölcsessége. Mert az Isten bolondsága bölcsebb az emberek bölcsességénél, és az Isten erőtlensége erősebb az emberek erejénél. A kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő igéjét és annak hallgatását, megtartását. Jöjjetek fennállva, ezért imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, megköszönjük neked az új napnak az ajándékát és lehetőségét. És amikor ezért hálát adunk, akkor már azt is belefoglaltuk, hogy eddig hordoztál minket, megtartottad az életünket, megerősítettél gyengeségeinkben, gyógyítgattál betegségeinkből, és most is azért állunk te előtted, mert talán a világ számára bolondság, mi mégis abban hiszünk, hogy hatalmad van az életünket megújítani, megjobbítani, formálni, a helyére igazítani. Lehet, hogy sok emberi bölcsességet már mi is végig gondoltunk, végigjártuk, azokat az utakat, amelyek eszünkbe jutottak, amelyekben hittünk vagy reméltünk. Most itt vagyunk te előtted, talán egy kicsit szégyenkezve is, de inkább nagyobb reménységgel és bizalommal, hogy tudsz könyörülni rajtunk. Így tesszük eléd mindazt, ami forog a szívünkben, ami ott van a gondolatainkban, és amit tényleg eléd szeretnénk tárni azért, hogy bele tudjál abba szólni, tudjad igazgatni. De ehhez adj nekünk engedelmes lelket, és engedd, hogy a fülünk is megértse azt, amit üzenni szeretnél számunkra. Légy itt közöttünk, áld meg a te igédet, a te szent lelkeddel, és engedd, hogy ez az ünnepi alkalom valóban Isten tisztelet legyen, ahol a te dicsőségedre történik minden. Ami Urunk Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására közösen a 154. dicséretünkkel készüljünk, melynek egyetlen verse van. A 154. dicséretet énekeljük. Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa. Alapigénket újraolvasom Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írt első leveléből, az elolvasott részből emelem ki az első fejezet 25. versét. Mert az Isten bolondsága bölcsebb az emberek bölcsességénél, és az Isten erőtlensége erősebb az emberek erejénél. Foglaljuk el a helyünket. Kedves gyülekezet, Pál apostol néha szokott élni azzal a lehetőséggel is, hogy igen szókimondóan és kemény szavakkal fogalmaz meg valamit, és ez a felolvasott rész is ugye a fül számára olyan ironikus hangvételű, és ennek az iróniának talán a csúcspontja az, hogy Pál nagyon vakmerően mond ki egy olyan állítást, ami úgy tűnik, hogy az akkori világban egy elterjedt gondolat volt, szerintem a mai napig ugyanígy a világra jellemző. Ez a vakmerő kijelentés az, hogy az ember okos és bölcs, Isten viszont bolond. Amit az ember tesz, az mindig egy megalapozott, átgondolt út, valami olyasmi, ahol ő meghatározza a céljait, megkeresi az eszközeit, átgondol dolgokat. Mögötte van a történelem, sok embernek a tapasztalata. Az ember bölcsen ezt összegzi. Mit csinál az Isten? Váratlanul üzen. Nem látjuk át, hogy honnan, hova akar elvezetni. Nem értjük igazából, hogy miért is kellene elhinnem azt, mert semmi logika nincs benne, amit ő mond. Erre tényleg azt lehetne mondani, hogy az Istennek megvan a maga bolondsága, az embernek meg megvan ez a bölcsessége. Persze, amikor ezeket így elmondja Pál apostol, mindenki érti, hogy pont az ellenkezőjét mondja, mint amire gondol. De azért valahol a magunk számára is szeretném, egy kicsit kitisztáznánk ezeket a gondolatokat, hiszen Pál apostol abból indul ki, hogy az ember így viselkedik. Ez a viselkedésünknek az alapja, a szavainknak az alapja. Én vagyok az okos. Én mindent tudok. Amit én csinálok, az jó. Ahol tévedések vannak, az valahol máshol van. Mindaz, amit mi magunk is megélünk, ahogy magához, Istenhez viszonyulunk, sokszor ezt az üzenetet hordozza. Isten mond valamit, de nekem az nem tetszik, csinálok valami mást. Mi ennek az üzenete, ha nem az, hogy Isten bolondságot beszél, én viszont tudom, hogy mi a helyes. Sokszor van úgy, hogy az ember megfeszíti az erejét, és azt mondja, hogy én ezt azért is meg fogom csinálni. Én ezt bebizonyítom, hogy ez működik. És még talán Istennek is neki feszülök, és azt mondom, hogy ha ő nem akarja, én akkor is fogom annyira akarni, hogy megcsinálom. Mi ez, hogyha nem az, hogy Isten gyenge, mert én úgyis le fogom tudni győzni. A gondolatommal, az elképzelésemmel, azzal, amit én szeretnék. Hát ezért érdemes egy kicsit elgondolkozni azon, amiről Pál beszél, hiszen ezt nagyon sokszor az ő fejéhez is hozzávágták, és nem is olyan régen az apostolok cselekedeteiről írott könyvet olvastuk, ahol az ő utazásairól, kihallgatásokról, fogságairól számol be, és ott is felcsattan egyszer a helytartó, és azt mondja, hogy bolond vagy te, Pál. Nem, elvitte az eszedet ez a sok minden, amit Istenről hallottál már, meg belegondolsz ebbe az egészbe. Nézd a világot, ez máshogy működik. Az olyan emberek, akik, mint te, azok elveszettek benne. De itt jössz ezekkel a szép szavakkal, és mégis te vagy bilincsben. Jössz azokkal a gondolatokkal, amelyek megújítják az életet, és nézd meg, hogy egy törékeny semmi vagy. És Pál apostol azt mondja, hogy hát vannak dolgok, amik lehet, hogy neked bolondság, nekem viszont az élet. Ezért kezdődik ez a felolvasott szakasz is így, hogy lehet, hogy a keresztről szóló beszéd bolondságnak tűnik, de vannak, akiknek ez az Istennek a bölcsessége, és ez az Istennek az ereje. És hogy valahogy ez tényleg ott van az életünkben, arra szeretnék rávilágítani egy pár ponton, hiszen a Bibliának rengeteg olyan tanúsága van, ahol azért meg lehet nézni, hogy mire jutott az ember a maga erejével és a maga bölcsességével. Pál apostol azt mondja, hogy tudjátok mit, és itt ez nagyon szép ez a megfogalmazás, inkább az Isten bolondságát választom, mint az embereknek a bölcsességét. Egy másik helyzetben egy hasonló párhuzamos gondolat előjön a Bibliában, ahol Dávid király egy nagyon-nagyon mély pontján az életének, Isten előtt nagy és mély és komoly bűnöket elkövetve, áll meg, és azt mondja Isten neki, hogy akkor válasz magadnak büntetést. Adjalak az embereknek a kezébe, vagy jössz az én kezembe. És aztán ottan tipródik a Dávid, a nagy király, és azt mondja, hogy nem, emberek kezébe nem akarok kerülni. Az ember az kegyetlen, az ember bölcsessége az mindig oda vezet, hogy ott sírás van, fájdalom van, nyomorúság van. Lehet, hogy az Isten kezébe is ott vannak a megpróbáltatások, de akkor inkább az övét választom. Mert az Isten irgalmas, mert az Isten megbocsát. Lehet, hogy ez bolondság, de bolond az, aki nem ezt választja akkor. Na hát így nézzünk egy pár gondolatot, hogy mit gondol Pál apostol a bölcs emberről. Arról az emberről, aki gőgös is ezzel a bölcsességével. Hol a bölcs, hol az írástudó, hol e világ vitázója, kérdezi. Ki az, aki kiáll és elmondja azt, hogy milyen eredményekre jutott el? Mi az, amit fel tud mutatni? Én most nem akarom a világot leírni, rengeteg szép dolog van benne. Ha nem ez lenne, akkor Isten nem ide teremtette volna az életünket, nem adná a gyermekeinket, hogy megtapasztaljuk azt a sok csodát, ami el van rejtve benne. De azért ez a világ, ez nem magától áll, és nem a maga dicsőségéből áll fenn. Példákat hozok a Bibliából. Az ember egyszer úgy gondolta, hogy ő tud annyit, mint Isten. És meg is mutatja Istennek a hatalmát. Mindenki ismeri a történetet. A Bábel tornyáról van szó, amikor az emberek összesúgnak, összefognak, és azt mondják, hogy na nézzük meg, hogy kik is vagyunk valójában. Már mutassuk meg magunknak, és ha van egyáltalán Istennek azt, hogy mire vagyunk képesek. És akkor elkezdenek egy tornyot építeni. Vannak technikai tanálmányaik. Nyilván, hogy nem kis dolog, amihez hozzáfogtak, és nem kis dolog, amire eljutottak. És valahol az egységet mégsem munkálta ez. Valahol mégiscsak az egész megromlott pont azáltal, hogy az ember valami olyasmit tulajdonított magának, ami nem az övé. Még nem fejezem be a történetet, hanem még hozok másokat, aztán a befejezést külön szeretném hozzáragasztani. Ott van Jézusnak a példázata a gazdag emberről. Így is mondja a példázat, hogy a bolond gazdagról. Aki elkezd gyűjteni, és sok mindent betesz az éléstárába, és úgy érzi, hogy minden jót, ami az életben összegyűjthető, begyűjti magának, és aztán ő ebből korlátlan ideig élni fog. Ez a világ bölcsessége. Minél többen van, annál több ideig kitart. Minél minőségibb dolgok az enyémek a világ szerint, annál minőségibb lesz majd az életem is. Megint csak félbehagyom. Eljön Jézushoz a gazdag ifjú, és azt mondja neki, hogy én is szeretnék a mennyországba kerülni. Nagyszerű, mondja Jézus. Akkor mi az, amit fel tudsz mutatni? Nézd, az életem rendben van, sikeres üzletember vagyok, és emellett még az Isten törvényeire is gondot tudok viselni. Mindazt meg tudom tartani, amit Isten előír a parancsolatokban. Szuper jó. Valami olyasmi, amire az ember úgy törekszik, hogy egy látványosan rendezett élete legyen. Valami olyasmi, ami kívülről az áldásokból is a jót tudja mutatni, az anyagi jólétet, de belülről is megvan a maga büszkesége arra, hogy de hát én ezt meg tudtam tenni. Rendezett családi viszonyom van, mindenkinek megadtam azt, ami jár, akkor engem nem lehet megfogni sehol. A negyedik történet rész, amiben csak úgy belekapok, Pilátus, a hatalomnak az embere, aki előtt ott van Jézus, megkötözve, és azt mondja Pilátus, hogy hát nem látod, hogy mire vittem? Hatalmam van az élet felett. Ha akarom, megmaradsz, ha akarom, megölnek téged. Ez az emberi bölcsesség. Az emberi bölcsesség, amely sok mindent tényleg fel tud mutatni, és ha ezek a történetek csak eddig tartanának, akkor alá kellene írni, hogy ezzel sokra el lehetett jutni. Igen, ám csak aztán a történeteknek mind van egy befejezése. Hogy a Bábel tornyára azt mondja az Isten, hogy na nem, ezt nem. Az embernek nem ez volt a küldetése. Nem az, hogy magát fényezze. Ez később se lesz jó. Ez az emberi kapcsolatoknak árt. Ezt Isten nem engedi meg. Pedig nagyon önteltek tudunk ám lenni. Minden kapcsolatunknak ott van a nagy kísértése, hogy én vagyok benne a jó, és a másik benne a rossz. Én tudom jól, és ő meg nem tudja. És még ha összmunka is van, és valamit nagyon akarunk csinálni, akkor az Isten akkor sem engedi meg azt, hogy én ezt gondolhassam magamról. Aztán utána a másik történetnek is megvan a folytatása. A gazdag ember sok mindent összegyűjt magának, és azt mondja, hogy na bravó, holnap elkérik a lelkedet, és ez mind kié lesz. Mire jutottál vele? Miért nem használtad, miért nem építetted bele az életedbe? Miért nem építetted bele azokba a dolgokba, amelyek igazán fontosak lehettek volna? Amelyekről most már sírsz, hogy az kimaradt az életedből. Arra kellett volna fölhasználni. Most megvan valamid, ami mégsem a tied. Nagyon keményen mondja a Biblia, de nagyon nagy igazság. Az ember megszületik mezítelenül, és úgy is fog elmenni, és mindent itt fog hagyni. Az emberi bölcsesség ezt nem tudja felfogni. Nem tudunk eljutni addig, hogy azt mondja az ember, hogy nekem ennyi elég. Boldog ember vagyok, és az Isten megadta azt, amire szükségem van. A többire nem áldozok, nem kockáztatom azt, ami megvan. Aztán nézzük a gazdag ifjút. Mi is volt vele a baj? Megvolt ugye a sikeres üzlete, és megvolt az erkölcsös élete. Egyetlen egy probléma van, hogy a kritikus döntéseknél azt fogja mondani, hogy de nekem az üzlet fontosabb. És ez minden kapcsolatban, amit mi is megélünk, szintén egy hatalmas nagy kísértés. Hogy így fogok dönteni, mert ez a szemléletmódom, mert valahogy ez sugallja az egész világ, ami körülöttem van, hogy úgy fogok dönteni, hogy az érdekem szerint. Úgy fogok dönteni, hogy a kényelmem szerint, és nem a másik szüksége szerint, és nem a másik érzése szerint. Nagyon sok fájdalom született ebből, és Jézus ezért mondja azt a gazdag ifjúnak, hogy meg kéne ettől válni, és gyere velem, és mutatok egy másik életet. És az aztán szomorúan eltávozik. És Pilátus, mi van vele? Tényleg a hatalom embere lett. Ő helytartó, az ő szavára történik minden. És azt mondja neki Jézus, hogy tudod, ha valaki nem adott volna neked felülről hatalmat, és nem a császárra gondol, hanem Istenre, akkor neked semmi hatalmad nem lenne fölöttem. És egyébként elég borzasztó véget ért szegény, hiszen a Jézus pere után másfél-két évvel leveszik a hatalomról, aztán ki is végzik. Hát nem volt egy nagy pályafutás. Tényleg ez az emberi bölcsesség? Tényleg ez az, amire én rátenném az egész életemet? És erre azt mondja Pál apostol, hogy bármit mond ezzel szemben Isten, még ha bolondság, még ha őrültség, akkor is inkább azt választom. Lehet, hogy nem tudom a miérteket, lehet, hogy nem tudom, hogy Isten miért gondolja azt jónak, amit én elképzelni sem tudok. De ezzel, ha az áll szembe, akkor inkább a bolondság. És érdekes ez az érvelés. Lehet, hogy így nem úgy ismertük meg Istent, mint aki a maga gazdagságával belerobban az életünkben, és mindennel elhalmoz, de megismertük azt a világot, amire viszont azt tudom mondani, hogy azért én nem így szeretném, én máshogy szeretném. És ennek ellenére annyira nehéz az embernek azt a másikat választani. Mert az Isten bolondságához hozzátartozna egyfajta engedelmesség, hozzátartozna valahogy a tűrni tudás, hozzátartozna az, hogy hűséges maradok Isten mellett is, és a másik mellett is, és valahogy hozzátartozik a szolgálat, ami mindig valamit kikíván az emberből, a megbocsátani tudás, de valahogy ezeknek a nyomán, legalábbis ez a Bibliának a tanulsága, hogy mindig új életek születnek. Mindig emberek megújulnak, mindig valahogy rendeződik valami, és a helyére kerül, és békességre jutnak. Úgy tűnik, hogy az eredmény mégiscsak beszédes, akkor is, hogyha én az Isten titkait, ezt nem tudom átlátni. Megint lehetne ilyen bibliai példákat mondani, csak egyet-egyet hadd mondjak, hogy lássuk, hogy ez igaz. Milyen bolond az a Noé, aki a pusztaságban, ahol évek óta nem volt eső, a hegy tetején elkezd egy bárkát barkácsolni. Csak azért, mert Isten ezt mondta. Hát mindenki őrültnek nézi, és aztán az ő élete menekül meg. És milyen bolond az az Ábrahám, aki egy sejtelmes sugallatra azt véli hallani, hogy Isten azt kéri, hogy a gyermekét vigye fel egy hegyre, és ott áldozza fel neki. És ő elindul erre. És aztán ő tapasztalja meg, hogy minden Isten kezében van. Az én életem is, és a gyermekem élete is. És nem Istentől kell féltenem a gyermekemet, hanem attól, aki elvehetné, akár úgy, ahogy én azt nem adnám oda, mert ez a világ is elveszi valahogy tőlem. Lehet, hogy az élete megmarad, de valami olyasmi élet lesz az, ami nem igazán tetszik nekem, nem igazán van az örömömre, és nincs az Isten dicsőségére, sőt, tele van fájdalommal vagy szenvedéssel. Aztán ott van Péter, vagy mondhatjuk a másik tanítványt, Mátét, aki mindent otthagy Jézusért, és azt mondja, hogy jó, akkor leszek egy földön futó prófétának a tanítványa, és megyek vele szegényen a vidékeken, és ki tudja, hogy majd ebből mi sül ki. És úgy tűnik, hogy mégis valami jót választottak. Vajon, és ez a nagy kérdés, és valahol itt kell zárni ezt a kérdéskört mindannyiunknak, magunkban is, vállalom-e ezt a bolondságot? Vállalom-e azt, amiről Pál apostol azt mondja, hogy ez végül is a keresztről szóló beszédnek a bolondsága? Az, hogy Isten volt annyira bolond, hogy azt az embert, aki hátat fordított neki, elkezdte keresni. Volt annyira bolond az Isten, hogy utána ment, és azt mondta, hogy ha kell, én a gyermekemet is feláldozom érte, csak azért, hogy magamhoz fordítsam vissza, hogy meg tudjak neki bocsátani. De valahol a mi életünknek is mégis ebben rejtőzik a titka is, és valahol ebben rejtőzik az ereje is. Mert amikor én igazán békességre jutok, akkor azért jutok békességre, mert tudom, hogy az Isten nem haragszik rám. Hogy engem nem az Isten haragja üldöz és sújt. És amikor nekem hálaadásom van, akkor én azt nagyon jól tudom, hogy az nem az én két kezemnek a munkája, és nem az én érdemem, nem az én okosságom volt, hogy az Isten helyzeteket nekem ajándékozott, és az az enyém lett. Hanem akkor tényleg ennek a keresztnek a bolondsága kapcsán jutottam valamihez hozzá. És lehet, hogy ezt Nehéz megindokolni másoknak. Nehéz elmondani a gyerekemnek, hogy nézd, ne úgy, mint a többiek. Mert többen csinálják máshogy, mint így. És mindig van egy ilyen kisebbségi helyzet te az embernek, hogy ezt kevesed magammal képviselem ezt az álláspontot. És nincs érv, amivel azt tudnám mondani a gyerekemnek, hogy tényleg ne így csináld. Ha csak nem az, hogy hidd el, hogy az Isten nem kér véletlenül dolgokat. Hidd el, hogy az Isten nem fog átverni, nem fog becsapni ezzel. Megkapod azt, amire szükséged van, és úgy lesz a legjobb neked. De ahhoz, hogy én ezt a gyermekemnek elmondjam, vagy a társamnak elmondjam, vagy bárkinek, ahhoz ezt nekem is el kéne hinnem. És Pál apostol ezt hozza ide most elénk, és szeretné oda helyezni a lelkünkre, hogy higgyük el, hogy az Isten bolondsága bölcsebb az emberek bölcsességénél, és az Isten erőtlensége erősebb az emberek erejénél. Adja Isten, hogy valahogy ez beleépüljön a lelkületünkbe, a dolgainkba, a szavainkba, a panaszkodásunk helyett legyen bizonyságtétel. A cselekedeteinkben az önfejűség helyett legyen ott engedelmesség Istennek. És nézzük meg, hogy mennyit fog változni mindaz, ami most körülvesz minket. Ez nagyobb erő, mint az, amely a világból kínálja a segítséget, vagy éppen elmúló dicsőséget akar adni az életünknek. Csendesedjünk el, és kérjük Istentől imádságban, hogy erősítsen meg minket ebben. Amen.